Sziasztok! Zugrádió, ez itt a Drog hálójában című műsorunk. Ismét jelentkezünk és folytatjuk azt a már megkezdett kis sorozatunkat itt a Zugrádión, amelyben Békési Zsuzsával, vagy Zsuzsannával?
Zsuzsa.
Békési Zsuzsával megpróbáljuk górcső alá venni az egyes drogoknak a történetét. Természetesen, eléggé vázlatosan, természetesen, egy picit bulvárosan, de semmiképpen sem olyan alapokon, amelyek nem igazolhatóak. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy amit megpróbálunk most nektek elemezni, elmondani, historizálni, azok mind a kortárs szakirodalomban találhatóak, csak nem fogunk a feketőves szaknyelven beszélni a témáról. Amely drogot már górcső alá vettük, az a kokain volt, leginkább a dél-amerikai termesztést és az onnan történő exportálást próbáltuk minél érzékletesebben nektek elmondani. Ebben az adásban pedig az LSD nevű szerről fogunk beszélni, amely sokkal izgalmasabb annál, legalábbis a történelme biztosan, mint amennyire sokan gondolnánk. Nos, hogy kezdődött? 1938-at írunk, és Svájcban vagyunk. Egy bizonyos Albert Hoffman nevű fiatal vegyész, a Sandoz nevű gyógyszergyárnak az alkalmazottja. Azon kísérletezik, amely azt a divíziót jellemzi, amelyben ő ott dolgozik, a Sandoznak azt a részlegét, amely arra hivatott különböző vegyi kísérleteket folytatni, hogy megfejtsék a természetben előforduló, különböző, már kipróbált növényeknek a hatóanyagait, hogy miért és hogyan hatnak. És hosszas egyéb kutatásai mellett figyelme a 30-as évek közepére az úgynevezett anyarozs néven futó gombafajtá felé fordul, amelyről két dolgot biztosan lehetett tudni. Az egyik, hogy évszázadok óta használják a bábák, a szüléskor ezzel stimulálták a méhet, vélhetőleg úgy, hogy bizonyos adagokat adtak belőle vajúdó nőknek, hogy azt egyék meg, csak hát nagy baj volt, ha túladagolták, azt is látták, hogy az nagyon komoly görcsöket okoz, és nagyon komoly módon nem segíti, hanem éppen ellenkezőleg, tehát negatívan befolyásolja a szülést. Ami másikat, amit lehetett biztosan tudni, hogy az évszázadok folyamán nagyon komoly problémát okozott, hogy ez az úgynevezett anyarozs nevű gomba, ez a rozsnak a kalászán van, és hogyha aratáskor belekerül abba a rozs, azok közé, a rozs szemek közé, amelyeket utána megőrülnek, és utána a kenyérbe is belekerül, akkor nagyon csúnya üszkösödéssel és fekéllyel járó betegséget tud okozni. Ezt úgy hívták, hogy Szent János kór, és azt tanácsolta az egyház és a népi hiedelem, és ezt tartotta, hogy ahhoz, hogy az ember ezt le tudja győzni, sajnos el kell zarándokolni Egyiptomba. Úgyhogy elég kevés embernek sikerült legyőzni, nem csak azért, mert nem jutottak el Egyiptomba, hanem azért is, mert hát ugye ezt már tudjuk, hogy mi okozta. Ezen túlmenően szépen lassan az egyes társadalmak is rájöttek erre Európában. Utoljára 1926-27-ben van lejegyzetelve, hogy komoly üszkösödési hullámot okozott ez a fajta gomba, méghozzá Dél-Oroszországban, ahol hát elég komoly szegénység volt, és nagyon sok mindent tudtak az emberek, de gondolom minden élelmiszert és mindent felhasználtak, így aztán sajnos megették azt a gombafajtát is, amit nem kellett volna. No, de vissza Hoffmanhoz. A fiatal vegyész 1938-ban eljut odáig, hogy sikerül neki elkülönítenie és szintetikusan erőállítania az LSD-t magát, amelyet utána 5 évig igazából pihenni hagy. Tehát nem foglalkozik vele, ennek több oka volt, anyagi például, mert az előállítás költségei elég magasak voltak, tehát tovább kellett neki kísérleteznie, tehát tudta már, hogy milyen összetevőkről van szó, de a hatékony nagyüzemi előállításnak a feltételei még a dolog, a kísérlet drágasága folytán nem álltak fel, illetőleg a pontos hatásait sem tudta, amire ő kereste a választ, az egy egészen más volt, mint ami aztán lett belőle. Így aztán 1943-ra jutott el odáig, hogy a már kristályos formájú szintetikusan előállított, kimondhatjuk LSD-t, magát a vegyületet, ahogy pakolgatta, azt érezte a laboratóriumában, hogy valami furcsa hatások érik őt, és kezdett rájönni arra, hogy vélhetőleg ez egy nagyon erős anyag lehet, mert hogy egyetlen egy módon jutott a szervezetébe, erre gondolt, ez pedig az, hogy megfogta azokat az LSD kristályokat, amelyek bőrön keresztül hirtelen felszívottak. Úgyhogy 1943. április 16-án bent a laborban 0,25 mg-nyi LSD-t helyezel, és gyakorlatilag kipróbálja, hogy mit okoz ez neki. Ez a 0,25 mg, ez nem volt olyan nagyon kevés, azt mondta. Igen?
Ahogy ugye kialakul az emberben valami fajta immunitás, vagy valami fajta hozzá szokottság bármilyen szerez. Ugye ma azt mondja, tolerancia, igen. Ma 75 mikrogram és 100 mikrogram közé teszik azt a mennyiséget, ami eléri már a hallucinációs állapotot. Úgyhogy ez a 25 most ehhez képest nagyon kevés, de hát gondolom itt a tisztaságtól kezdve az égvilágon minden más is belejátszik.
És én azt hiszem, hogy ez milligram volt, vagy mikrogram volt?
A mostani ez a 75 és a 100, ez mikrogram.
Én az, viszont milligramra emlékszem.
Hát akkor viszont,
egy elég lórugási jellegű
egy
adag volt,
dózis,
amely gyakorlatilag 20 perc után már elkezdett dolgozni, és ezek után ráült a híres bicikliére, háború volt, tehát nem nagyon lehetett mással közlekedni, szépen hazabiciklizett, alig bírt hazamenni ezzel a biciklivel, és egy pokoli jó néhány órás trip jött, amelyben segítséget kért először a szomszédjától, aki hozott neki tejet, de hát alig ismerte meg, tehát teljesen készen volt, illetőleg kihívta magához a házi orvosát is, és eléggé cudar állapotban volt, amikor kijött az orvos, de már akkor gyakorlatilag nem volt az intenzitásnak a csúcsán, tehát a saját elmondása szerint. A kísérletét lejegyzetelte, és átadta a jegyzeteit a főnökének. Úgyhogy így indult az LSD-nek a története, és mindezek után a Sandoz elkezdte gyártani gyógyszert, mint pszichotikus gyógyszert, mert hogy kétfajta sajátságát felfedezték, kétfajta sajátságban gondolkodtak, az egyik, hogy bizonyos hallucinációkat okoz, ezt is látták, tudták, és azt is gondolták, sejtették, de erre már csak az 50-es évek adott tudományos választ, hogy ez felszabadítja az úgynevezett tudattalant. Illetőleg a pszichológusok, illetőleg a pszichiáterek, akik elkezdték ezt a szert alkalmazni, azt gondolták, hogy a tudattalamban valahol nagyon mélyen, ha valamit megváltoztatnak, akkor bizonyos pszichés betegségek azok eltűnnek, meggyógyulnak. és ezért próbáltak ezekkel a szerekkel az 50-es években elsősorban a Póvik hospitálban, az Egyesült Királyságban kísérletezni. Ott volt egy külön LSD blokk néven futó, mai napig létezik, csak már irodaépületek vannak benne, tehát egy viktoriális pszichiátrián volt ez a kísérlet, és volt egy LSD section, amelyik, ahol gyakorlatilag több ezer embert kezeltek ezzel az LSD-vel. Ez különben én láttam, és a YouTube-on elérhető egy film a Póvikről. A 60-as évekről láttam egy dokumentumfilmet, azért nem volt egy ilyen nagyon jó hely. Tehát, hogy az Isten őrizzen meg, hogy ott kísérletezzenek bárkin is, amiket én körülményeket ott láttam.
Hát igen, pláne mai szemmel visszanézve azért ma már sokkal szigorúbb elvárások vannak, és nagyon-nagyon szigorú előírások, bármifajta. Nem, hogy egy kábítószer, hanem bármilyen gyenge orvosi vagy gyógyszerészeti kísérletre ezerszer olyan szigorú előírások vonatkoznak.
Igen, és az 50-es években azzal együtt, hogy elkezdődtek a kísérletek a kórházban, elindult egy másik folyamat, egy brit íróhoz, egy bizonyos Aldous Huxley nevű úrhoz kötődik ez, aki gyakorlatilag óriási publicitást adott annak, hogy ő a maga részéről egy peyote nevű kaktuszfajtának az eszenciáját, az abban lévő anyagot kezdte el fogyasztani, és nagyon komoly reményeket fűzött ahhoz, hogy mindez olyan spirituális élményeket ad az embereknek, amelyek hasznosak és hozzátesznek az életükhöz. A folyamat addig jutott az Egyesült Királyságban, hogy 1955-ben egy bizonyos Christopher Mayhaw nevű parlamenti képviselő és rádiós tévés műsorvezető a BBC kamerái előtt először vett be egy pszichiáter felügyeletével ebből a peyote-ból.
Ennek a peyote-nak a hatóanyaga, vagy amit csinálnak belőle, az a meszkalin.
Igen, a meszkalint vett be a peyote-ból, illetőleg van még egy, ez pedig az úgynevezett ayahuasca nevű, ugyancsak halucinogén kaktuszfajta.
És annak is utána néztem, hogy annak a hatóanyaga rövidítve az DMT, ami valójában dimetiltriptamint takar.
Csúcs. És mind a kettő Mexikóban
jelentsen
őshonos.
Jelentsen ez a szó bármit. Igen. Is, így van. Van
Mexikóban őshonos. Nos, tehát Christopher Mayhaw beveszi a szert, és gyakorlatilag a kamerák előtt különböző teszteket tölt ki, illetőleg kérdezgetik őt, nézik, hogy mennyire orientált térben, időben, számoltatják, hetesével vissza 130-ba, mint a Minimentáltesztben. Végeznek, és nagyon aranyosan
Tehát élőben kísérleteztek.
55-ben. Uh-huh. 55-ben képes volt annyira szabad a média, hogy meg lehetett egy ilyet csinálni. Tehát abszolút. Nos, ezzel egy időben, hogy az 50-es években járunk, az Amerikai Egyesült Államokban is elindulnak a folyamatok az LSD-vel. Egyrésztről a CIA gondolja azt, hogy neki alkalmaznia kell mindenképpen ezt a szert, mert hogy azt gondolják, hogy különböző helyzetekben ez segítheti a titkosszolgálatok munkáját, így például belekeverni olyan italba, amelyben például az ellenséges vélt vagy valós ügynök, ha megissza, akkor esetleg csacsoghat valami olyasmit, ami
kvázi igazságszérumnak.
Például, vagy különböző helyzetekben megzavarni embereket, káoszt okozni, tehát hogy bármi, amit esetleg így meg lehet csinálni. Sőt, eljutott odaig az amerikai hadsereg, hogy mi lenne, ha ebből a szerből permeteznének az ellenségre, és akkor azok ott teljesen készen lennének. Tehát mindenfajta felhasználása abszolút megfordult ott a döntéshozóknak.
De tombolt a hidegháború, úgyhogy abszolút van, nem lehet csodálkozni azon, hogy mindenféle eszközt
de
hozzá
akarnak. Nem hiszem, hogy most más lenne a helyzet, vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezeknek a szerveknek az a feladata a részben, hogy minden technikai újítást, legyen az vegyi, informatikai, vagy egyáltalán, megvizsgáljanak, és ha tudják, akkor alkalmazzák a saját érdekükben. Tehát, hogy ez nem is kérdéses.
Hát azért én bízom benne, hogy ma már finomabban csinálnák ezt, mint talán akkor.
Én hát figyelj, hogyha ha azt veszed, hogy mondjuk a 10 évvel ezelőtt még elég erőteljesen pörgő iraki háborúban képesek voltak egy Guantanamón azt csinálni, amit csináltak, vagy képesek voltak mondjuk hangárban, akár Irakban, vagy Észak-Afrikában, nagy hangárokban úgy vallatni embereket, hogy mondjuk órákon keresztül 1 millió decibellel Metallicát hallgattattak velük, tehát ezek az attitűdök nem azt feltételezik bennem, hogy itt a humanizmus vagy a jófejség vezetné ezeket az embereket. Ne legyenek illúziók, ezek mindent meg fognak a jövőben is tenni azért, hogy lehetőség szerint az összes létező eszközt bevessenek majd bizonyos emberek ellen, akiket ők annak gondolnak, hogy majd be kell vetni. Lehet az majd egy észak-koreai, tudom én, bérgyilkos, vagy éppen egy, tudom én, eltévedt albán drogdíler, tök mindegy. Tehát én szerintem csúcsra mennek a kísérletek most is. Nos, de nem ez a tárgykörünk témája. Ott tartottunk, hogy a hadsereg, illetőleg jönnek a 60-as évek, amikor is az Amerikai Egyesült Államokban két elég komoly mozgalom indul, mind a kettő civil, tehát nem az államhoz köthető. Az egyik 1963-ban Timothy Leary, aki a Harvardon volt professzor, de az LSD-hez való viszonya annyira megmérgezte körülötte a levegőt, mondjuk leginkább ő maga, mert már a diákjainak is osztogatta az anyagot, hogy kicsapják a Harvardról. Így aztán Millbrookban, New Yorkban összehoz egy kommunát, ahol ez gyakorlatilag egy ilyen prehippi történet, és azt hirdetik, az amerikai társadalom borzasztó rossz állapotban van, ebből ki kell pöccinteni ebből az állapotából, az anyagi javak utáni futkorászás, a tradicionális családmodell megmérgezi a gondolatokat, az LSD-ben, illetőleg a peyote-ban látja a megoldást, illetőleg, hogy mint minden vallást, tehát magát is egyfajta ilyen vallásos színezettel gondolja a társadalomban megjelenni, és az ők is kommunáját, azt gondolja, hogy szemléletet kell váltani, amelyben nagyon komoly szerepet szán az LSD-nek is ebben a szemléletváltásban. Ez az egyik társaság, akitről érdemes az LSD kapcsán szót ejteni, a másik társaság pedig a másik oldalán van a kontinensnek, Los Angeles, Kalifornia, és tehát gyakorlatilag a West Coast-ról van szó, ott pedig a Szálakakuk fészkére című könyv megírása kapcsán elhíresült Ken Kesey nevű úrról beszélünk, aki a 60-as évek elején találkozik magával ezzel a szerrel, óriási hatást gyakorol rá, ő is társakat szervez, kivonulnak a szabadba, sőt, vesznek egy nagy buszt, elkezdenek totál betépve LSD-vel furikázni a környéken, majd azt hiszem, hogy végigutazzák Amerikát, ezt filmezik is, tehát egy elég komoly, egy komoly prehippi csapat ez is. A két csapat, tehát az East Coast, West Coast, a Leary-ék a keleti parton leginkább ilyen vallásos és magukba forduló szektás, békés csapat, addig a Ken Kesey-ék azok inkább vadabbak, és inkább ilyen rokkosabbra vett figurát tolnak, de a találkozásból végülis nem lesz balhé, tehát hogy nem verekednek össze, hanem inkább közösen fogyasztják azt, amire felesküdtek, és itt hangzik el a Ken Kesey szájából abban a dokumentumfilmben, amelyben őt láttam beszélni, hogy nagyon érdekes volt a találkozó ugye a Timothy Leary-ekkel, mert hogy kaptunk a híres Baba Ramdas nevű bőrönből. A következő történik. A vélhetőleg, akiről elnevezték úr, elindult egy nagyon komoly, azt hiszem, hogy egy pintnyi LSD-vel, tehát egy pintnyi LSD-vel betette a bőröngyébe, egy üvegbe, és át akarta vinni A-ból B pontba repülőgéppel. Amikor még ezt lehetett. Tehát ez még nem volt
illegális. Ez egy irtózatosan nagy mennyiség.
Igen, ez egy nagyon komoly, ez egy nagyon komoly mennyiség, és ahogy betette a check-inbe a bőröngyét, hát ahogy kell, ezt összetörték. Tehát gyakorlatilag a bőrönben széttört egy nagyon komoly mennyiségű LSD, amitől kicsit rosszul lett barátunk, de aztán azt gondolta, hogy a maga részéről megmenti a helyzetet, és lefagyasztotta a bőröndöt. Tehát ahogy megérkezett, és utána, amikor
csak szükség... Tisztában legyünk, csak emlékeztetnék itt, ugye milligrammokról és mikrogrammokról beszélgettünk az előbb. Na most ehhez képest elképzelni a több mint fél liternyi anyagot.
Igen, és tehát amikor találkozik a Leary és a Casey, vagy Casey, akkor azt mondja, hogy odafáradt a Leary a fagyasztóhoz, és vágott a Baba Ramdas bőröndből neki is, tehát akkor még baromi sok volt a bőrönd, amit megettek. Tehát megették a bőröndöt gyakorlatilag.
Elképesztő.
Úgyhogy így éltek ezek a kedves fiúk ott Amerikában. Ami még fontos a 60-as évekről, hogy a Timothy Leary ír a Sandoznak, hogy adjon el nekik gyakorlatilag 2 millió embernek elegendő LSD-t. A levelet konkrétan Hoffmannak címezi 1963-ban, és meg is kapja Hoffman, aki elmondja, hogy ezzel egyáltalán nem ért egyet nyilván. Tehát hogy azt gondolja, hogy ha az utcára kontrolláltan körülmények közé ez kikerül, az óriási kár a társadalomnak, tehát nem. Úgyhogy nem a Sandoz nem küldi el a mennyiséget, és hát ekkor már Leary-ek kezdenek teljesen elszállni, a kommunájukban 9 éves gyerekek is simán bekapkodnak a cuccból, tehát hogy rengetegen kerülnek nyilván pszichiátriára, úgyhogy ez kezd elmérgesedni, a szer kint van az utcákon, sokan...
A Leary ugye, hogyha jól olvastam, akkor ő azt mondta, hogy ő legszívesebben a csapvízbe.
Igen, 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 tehát gyakorlatilag itt tartotta haláláig, tehát rövidesen meg is hal. A halál akkor a feleségével még intravénásan azért injekcióztat be magának fájdalomcsillapításként ebből a jó anyagból.
Egyébként azt tudod, hogy a Huxley is így halt meg, tehát nem így halt meg, hanem ugye a Huxley-nak is gégerákja volt, és ő is kvázi halálterápiaként is használta ezt, és a halálos ágyán ő is beadatott magának még.
Akkor lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy a Huxley volt. Úgyhogy ennek majd gyorsan utána nézek. És igen, van még 62-ből egy kísérlet, és aztán én a történetiséget eddig gondoltam magam részéről ismertetni. 1962-ben a Harvardon egy bizonyos Walter Penki nevű úr, aki mind az orvosi, mind pedig a filozófiai szakot végezte, arra lett figyelmes, hogy ugye nem csak a Leary, hanem mások is nagyon sokan nagyon vallásos alapon viszonyulnak a szerhez, tehát aki ezt használja, az bizonyos spirituális élményekre is kifejezetten fogékony lesz. Így aztán csináltak egy kísérletet, méghozzá oly módon, hogy bementek a Harvard közelében egy templomba, és 25 embernek adtak részben placebót, részben pedig LSD-t. És megnézték, hogy milyen reakciókat vált ki ez a szituáció. Hát igen, eléggé jelentősen más volt az LSD-t bevetteké, mint a placebót bevetteké. Erről nem maradt fent más, csak egy nagyon komoly tanulmány, amit a Penki írt, illetőleg a hangfelvételek az egész szertartásról, mert hogy ugye ők ott végignéztek egy misét is, amellett, hogy teljesen be voltak állva. Úgyhogy ez volt még, amit én még találtam. És aztán a 60-as évek végére, ahogy kikerült az utcára, és a hippizmus is magas fokozatra váltott, így szépen lassan illegális anyaggá minősül az Egyesült Államokban is, és szépen lassan betiltják a világ legsütőbb pontján, és megmarad klinikai eszközként néhány klinikán, és néhány tudós a mai napig foglalkozik vele.
Sőt, de most erről innen folytatjuk majd egy kis zene után a műsort, és akkor már a mába fogunk visszaélvezni a 70-es évetől. Mindjárt jövünk vissza. Sziasztok, visszajöttünk a Drogkoálójában című műsorunkkal, amiben az LSD-ről beszélgetünk, és eljutottunk a 1970-ig, egy ilyen rövid történeti áttekintéssel, hogy honnan indult. 70-71-re eljutott odáig mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind az Egyesült Királyságban, hogy betiltották. Tehát amikor a hippi mozgalomban teljesen szétszóródott már, és abszolút kontrollálatlanul ömlött idézőjelbe téve az utcán a szer, akkor betiltották, és ezzel egy időben értelemszerűen betiltották az LSD-vel való pszichológiai és pszichiátriai kísérleteket is, aminek a száma eddigre már elérte a több ezret. Tehát ilyen 40 ezres páciens tömegről beszélünk, és több mint 1000 klinikai vizsgálatról, de ahogy azt már említettük korábban, azért ezek a klinikai vizsgálatok még közel sem voltak olyanok, mint amit ma gyógyszerészeti és orvosi klinikai vizsgálatoknak nevezünk. Visszatérve még egy picit a historikus része, ugye a peyote, az ayahuasca, a varázsgomba és a mescalin és társai, Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika, úgyhogy nagyon-nagyon régóta megvannak ezek a szerek ott, és értelemszerűen a sámánok vagy a vallási szertartásoknak a részei voltak. Bizonyos meghatározott emberek élhettek és használhatták ezeket a szereket, amiért mégis nagyon-nagyon hosszú időre eltűnt, nem meglepő módon, értelemszerűen a spanyolok. Ugye, amikor...
Bocsánat, csak annyit zárójelben, amit mondtál, hogy ez pont így mondja a Hoffman is, amikor is Albert Hoffmanról van szó, ugye, aki a szert feltalálta, amikor is azzal érvel, hogy miért nem szabad az utcára engedni az LSD-t, pont ezt mondja, hogy ugye az egykori kultúrákban, akik a különböző halucinogéneket használták, azok a sámánok uh-huh. voltak. Korunk sámánjai azok az orvosok. Uh-huh. De ahogyha a plebshez jut, az óriási bajt okoz, mert a sámán is tudta irányítani ezt, erre volt kiképezve az orvos is, és hogy bocs, csak ez zárja.
Ja, nem, ez teljesen jogos, és egyébként nagyon jó a Hoffmannak a párhuzama. Úgyhogy a spanyolok betiltották, és többek között ezt majd egy kicsit, amikor belemegyünk az első újabb kori kísérletekbe, vissza fogjuk hozni. A spanyolok azt látták benne, hogy az a tudatnak az a fajta felszabadítása, amit ezek a szerek okoznak, az a társadalmi hierarchiára veszélyesek. Hiszen ugye a korai kísérletekben is majd bemutatták, hogy olyan szinten szabadítja fel a tudatot az LSD és társai, hogy megszűnik az ego. Van egy olyan érzése az embernek a szer hatása alatt, hogy egyé válik a világegyetemmel, egészen másképp kezdi el látni, és most azokra a spanyol gyarmatosítókra gondolva, hát ugye nem nagyon szerették volna, hogyha azt a hierarchiát, amit nagy nehezen az indiánok kiírtásával Ámbátor, de megvalósítani látszottak, akkor azt most szétverje itt valami hülye szer. Plusz nagyon könnyű volt rásütni azt, hogy ezek pogány szokások. Mert ugye ők keresztényé tették Közép- és Dél-Amerikát, és itt pogány szokásként elég könnyű volt kiírtani ezt a szert, és kvázi az írmagját is majd, hogy nem eltüntetni a világból. De most akkor vissza az orvosi kísérletekre, úgyhogy 70-től majdnem 40 évig, 30 évig egészen biztosan nem folytathattak újabb kísérleteket ezzel. Ennek nagyon sok oka van. Egyrészt ugye az orvosi és a tudományos és a gyógyszerészeti kísérlet, a gyógyszerészetit nem, de az orvosi kísérleteket, a pszichológiai kísérleteket valamilyen szinten állami finanszírozású intézményekben végzik. Nagyon nehéz a bürokrácián és a hierarchián átvenni azt, hogy bocs, de mi most akkor úgy fogunk kísérletezgetni, hogy egyébként drogokat adagolunk embereknek. Úgyhogy van egyszer ez az akadálya. Van természetesen egy etikai ellenérzés, és egy nagyon sok etikai ellenérv ez ellen. Plusz ugye van a szövetségi élelmiszerbiztonsági hivatal, a gyógyszerészeti hivatalok, tehát a normál állami működés. Viszont 2006 környékére ugye a világ változik, a világot eddigre már totálisan elöntötték a kábítószerek, ráadásul ma nagyon nehéz ezt így összehasonlítani, de sokkal veszélyesebbnek nyilvánítható kábítószerek öntötték el a világot, mint az LSD. Amiről köztudomás úgy egy nagyon hosszú a hatása, de nem lehet olyan értelemben rászokni, és nem válik olyan értelemben gyilkos szerré, mint ahogy a szintetikus drogok, vagy a hogy hívják ezt a
designer
drogok.
De a designer drogoknál sem az a veszély, hogy rászoksz. Tehát ugyanannyira lehet rászokni az LSD-re is. Ugye az a különbség a kettő között szerintem igazából a veszélyességi szempontból, hogy az LSD-nél pontosan tudjuk a vegyületet, és azt is tudjuk ma már, hiszen ezt már ugye, mint látjuk, 70 éve használgatják, és nézegetik, és kísérletek voltak, generációk futottak le, születtek újak, használták. Tehát, hogy van egy története, van róla több millió oldal telírva, szakemberek nézegették, vizsgálták, tudjuk, amennyit tudunk róla, de azért elég jól tudjuk, hogy ez micsoda. A designer drog lényege meg ugye az, hogy nem tudjuk, mert hogy mindig másfajta, tehát sem mérni, sem kiszámítani, sem semmi, mert hogy ugye miért? Mert holnap már egy egészen másfajta felépítésű anyag van ott, aki veszi, azt se tudja, hogy mit vesz. Tehát amikor te, mit tudom én, LSD-t veszel, vagy amfetamint veszel, vagy nem tudom, heroint veszel, akkor tudod, hogy az milyen képletű, milyen anyag. de amikor designer drogot veszel, akkor nem tudod, még ha profi vagy, vagy nagy dealer, akkor sem tudod, mert nem tudhatod, mert hogy épp ez a lényege ennek a szemét dolognak, amit úgy hívunk, hogy designer. Bocs.
Nem. Azért is jó, amit mondasz, mert az SD-nek nem, tehát nem hogy a 70-es évek óta, hanem tehát sosem volt igazán nagy piaca, tehát a hippi időszakot leszámítva nem volt az a drog, és szerintem ma sem az, amit olyan könnyen vásárolsz meg, mint a többit, mert azért tegyük hozzá, hogy a többit elég könnyen megvásárolod, nincs túl nagy piaca, pontosan azért, mert egészen másképp hat, tehát nem a gyors eufóriát és a jó hangulatot és a pár óráig tartó hatást hozza, hogy te most 3 órán keresztül szeretelsz egy technoklubba, és aztán kidőlsz, hanem egy misztikus élményt ad. És akkor vissza is jövünk a 2006-os kísérletekre, a misztikus élményekre. Nagyon részletesen le van írva egy konkrét eset, egy férfi, akinél márákot diagnosztizálnak, később tüdőre is áttétel, és ez a férfi olvasott egy cikket arról, hogy az LSD-t használják arra, a szorongást és a halál félelmet csökkentik vele rákbetegeknél. És jelentkezett erre a kísérletre, persze nem ő volt az egyetlen, de ez a kísérlet, ez a 2006-2007-es, ez már igen-igen jól dokumentált, és mint mondtam, már a abszolút 21. századi klinikai kísérleteknek megfelelően alkalmazták ezt. De ez az egy eset, ami jól dokumentált, ugye intravénásan, tehát injekcióban kapta meg a páciens az LSD-t. Előtte ellenőrizték, hogy nincsenek pszichológiai, az áttétes rákbetegséget leszámítva, tehát nincsenek pszichológiai problémái, a családban nem volt skizofrénia, mert azoknál az embereknél, akiknek pszichés problémái vannak, azoknál nagyon durva dolgokat képes produkálni az LSD. Vannak esetleírások arra nézve, és hogy konkrétan megőrült, tehát egyetlen egy bélyeg elfogyasztása után is egy instabilabb személyiség az sajnos nem tért vissza a normális életbe. Úgyhogy klinikai körülmények között vizsgálták ezt a beteget, aki, és akkor itt vissza lehet utalni erre a templomos kísérletedre, amit mondtál, egészen konkrétan a vallásosságig menő áhítatos trip élménye volt ennek az embernek. Nagyon szépen leírják az egész kísérletet, az, hogy nagyon-nagyon vigyáznak ilyenkor bárkire, aki részt vesz a kísérletben, folyamatosan nyugtatni, idézőjelbe téve, nyugtatni kell az alanyt, hogy bármit is lát, az egy halucináció, az egy vizualizáció, neki effektíve fizikailag semmi baja nem lehet, hiszen ágyban fekszik, hivatalosan is betépve. Tehát bármit lát, bármit hall, bármilyen hangok jelennek meg a fejében, attól ne ijedjen meg, hanem igenis csak fordja el, kérdezzen rá, szó szerint azt írják, hogy menjen végig minden lépcsőn, nyisson be minden ajtón, és amennyire lehet, a lehető legpontosabban mondja el akkor is az érzését, és értelemszerűen a kísérlet végén újból le fogják játszani és visszaidézni mindazokat az élményeket vagy benyomásokat, amit ebben az állapotban szerzett. Ez az alany konkrétan a saját sógornőjével találkozott, aki szintén rákban halt meg annak idején, és egyáltalán nem volt ijesztő ez a találkozás a saját elmondása szerint. Nagyjából 6 óráig tartott, és akkor itt van ez az a 75 mikrogram, amit mondtam, tehát ennyit kapott ő, és itt most ezt idézem, mert ez annyira szép, hogy azt írta, hogy utazásra indult a saját tüdejében, és ekkor látott 2 kis pontot, amiről tudta, hogy nem fontosak. És akkor idézőjel, szavak nélkül elmondták nekem, hogy ne aggódjak a rák miatt, ez csak egy apróság a dolgok természetes rendjében, egyszerűen az emberiség tökéletlensége. Úgyhogy ilyesmi voltak 2006-2007-ben az első kísérletek. Ugye 30 év eltemetett tudományáról beszélünk, mert amikor ezeket elkezdték, elővették a régieket, és volt már egy alapjuk, amire építhették az újabbkori dupla vaktesztes kísérleteket, nagyon-nagyon sok, és az első ilyen tudományos igényű tanulmányok úgy jelentek meg, hogy a 70-es évek, vagy a 60-as években végzett Johns Hopkins kutatásokra ráültették a 2006-os klinikai kutatásokat, és akkor a kettőt összegyúrva kezdték el feltárni azt, hogy a pszichés betegségekre milyen sikerrel alkalmazható az LSD. Egyébként még egy picit visszatérve, hogy az Anonim Alkoholisták Klubját, ugye két férfi alapította, az egyik férfi LSD-vel szokott le az alkoholról. Tehát ő úgy vált antialkoholistává konkrétan, hogy az LSD-s trip utazás után tette le végleg az alkoholt. És ez is egy nagyon érdekes kutatási iránya volt az LSD kutatásoknak, ugyanis a függőség az agyban az ugye mindig egy ilyen meghatározott kapcsolatot tételez fel. Tehát, hogyha adsz az agynak ezt, akkor ezt az érzést fogja benned kiváltani, és ugye a függőség az úgy alakul ki, hogy beveszed akármilyen szert, ami függőséget okoz, az kivált egy reakciót, és akkor így alakul ki nagyon durván és slendriánul fogalmazva a függőség. Na most az LSD ebbe szól bele. Tehát ezt a folyamatot, ami az adok-kapok folyamat az agyban, az LSD ebbe piszkál bele valahogy, és ezért lehet arra használni, hogy a függőket leszedjék arról a szerről, amin éppen függnek. Úgyhogy ezek voltak a 2006-os és 2007-es kutatások, amik új lendületet adtak ennek az egésznek, és még a 2006-os kutatásoknak az egyik nagy eredménye volt az, hogy hosszú távú hatásait tudták kimutatni az életükben egyetlen egyszer LSD-t kapott pácienseknek. Ugye azt szokták mondani a pszichológusok, hogy 30 éves korra azért kialakul a személyiség, nagyjából nem teljesen mereven, de azért egy kialakult személyiségről beszélhetünk ekkora már, és az LSD-t fogyasztó, vagy az LSD-vel kísérleteket folytatott pácienseknél viszont azt vették észre, hogy hosszú távon változtatja meg a világhoz való hozzáállásukat. Középtávon mindenképpen, de a nagy többségnél, azt hiszem, hogy a 70%-a egész egyszerűen a világnézete változik meg ezeknek az embereknek, és a világnézetük szempontjából is a nyitottság. Ugye egy páciens személyiségét a pszichológusok 5 szempont alapján mérik fel, az egyik a nyitottság, a lelkiismeretesség, extrovertáltság, barátságosság és neurotikus viselkedés. És ezek közül az LSD a nyitottságra van olyan hatással, hogy egy kicsit optimistábbá váltak azok az emberek, akik akár egyetlen egyszer is átestek egy ilyen élményen, és nagyon nagy részük azt mondta a kísérlet után, hogy az életük öt legmeghatározóbb élménye közé tartozik, amit átéltek a kísérlet alatt. Úgyhogy ezek voltak a 2006-os, 2007-es, és akkor nem tudom, hogy mehetek-e tovább, mert ugye a legújabb és a legutolsó kísérletek azok, amik viszont már abszolút kézzelfoghatóan bizonyították azokat a feltevéseket, amit a 40-es években, az 50-es években, a 60-as években és a 2000-es évek elején is már bizonyít, tani szerettek volna, és ez pedig az agykutatásnak és az idegi kutatásoknak az a fajta fejlődése, hogy modern képalkotó rendszerekkel most már pontosan tudják látni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak le az agyban akkor, amikor a kísérleti alanyok LSD hatása alatt állnak. És akkor itt most fogok egy kicsit olvasni, mert nem értek annyira a témához, hülyeséget viszont nem akarok mondani. Úgyhogy az egyik ilyen, amiről már kicsit szó volt, tehát hogy a függőség kezelése az LSD-vel, hogy arra találtak bizonyítékokat, hogy a pszichedelikumok javítják a plaszticitást, ami azt jelenti, hogy olyan idegi kapcsolatok alakulhatnak ki az agyban, ami korábban nem léteztek. Az új kapcsolódásoknak köszönhetően, ugye olyan kapcsolatokról beszélünk az agyban, ugye a képalkotó technikák következtében ezt már látjuk, hogy amik nem voltak, vannak olyan agyi területek, amik nem kapcsolódnak egymással normál körülmények között, de az LSD-s kísérletek alatt kimutathatóan olyan területek is kapcsolódnak, amik addig nem. Ez azt jelenti, hogy olyan információ befogadásra is képessé válik az agy, amit normál körülmények hétköznapi életvitelben nem. És akkor itt jön a másik hatása, amiről már egy kicsit volt szó, hogy megbontanak viszont olyan kapcsolatokat, mint például, ami ugye a függőséget is okozza, és kettőre egészen biztosan azt mondták, hogy ott van egy meglévő kapcsolata az emlékezet és az emlékezet előhívása és a memória között. És ez a két terület normál esetben szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy értelemszerűen, amikor emlékezünk, akkor a memóriánkhoz nyúlunk, és az emlékek előásása is így történik. Most ezt például, ezt a kapcsolatot egy kicsit bontja az LSD. És akkor, ami még a 2016-os nagy kísérleteknek az eredménye, hogy a tudatos én a széthullása után, mert ugye széthullik a tudatos én, és ezt a ugye már a tudatos én, tehát az ego, ugye amit már mondtunk, hogy eltűnik az ego az LSD hatása alatt, és mivel ez széthullik, hogy a páciensek egészen új kontextusban láthatják a dolgokat, ami segít nekik mondjuk a saját depressziójukat kívülről látni, hiszen hogyha elvonatkoztatunk az egótól, akkor azt mondjuk, hogy nem is én vagyok a beteg, hanem az egy teljesen rajtam kívülálló dolog is lehet. Úgyhogy természetesen vannak ennek a dolognak veszélyei, és akkor itt most visszatérünk arra, hogy kellő óvatossággal kell ezeket használni, és ugye nagyon nagy különbség van a terápiás használat, és a, hát mondjuk úgy, a rekreációs célú szerhasználat között. És akkor itt visszatérünk, amiről már szó volt, ez a 70 és 150 mikrogramnyi mennyiségekre. És még akkor itt talán annyit, hogy amit még olvastam, hogy az LSD hihetetlenül potens kábítószer. Amiről ugye már beszéltünk, ugye a túladagolásban nem lehet belehalni, de beszéltünk már arról, hogy egy nagyobb dózistól el lehet veszíteni az eszünket bárkinek, és úgy is marad. De nagyon sokszor leírják ezt a vallásos, misztikus élményt a sírástól elkezdve, a szorongás, a pánik, úgyhogy ezért is bánnak nagyon óvatosan az ilyen kísérletekkel, és nagyon szigorú körülmények között végzik. Kis mintán egyébként, tehát ezek ugye nagyon alaposak, ezek a vizsgálatok, de mégiscsak kis minta, pontosan azért, mert nagyon ingoványos talaja az, hogy, hogy kábítószerekkel kísérletezünk most már. Hát ennyit így röviden, és aztán még belenéznék a papíromba, mert azt hiszem, hogy valami nagyon fontosat kihagytam, de szóval. Ehhez a 2016-os vizsgálathoz háromféle képalkotó berendezést használtak, és így olyan részletességgel vizsgálhatták az agyban a véráramlást, az egyes agyterületek és funkcionális kapcsolódásokat, és az LSD-t, illetve a placebót kapott önkéntesek között, amilyenre eddig még nem volt lehetőség. Ami a megfigyeléseknek a lényege volt. Azok, akik LSD-t kaptak, még csukott szemmel is láttak. Igaz, hogy csak álomszerű halucinációkat, nem a valóságot, de a jelenlévők nagyon is valóságosnak élték meg ezeket a helyzeteket, és a gépek is őket igazolták. A gépek azt igazolták vissza, hogy ők látják, amit látnak. Tehát nem átverik magukat. Másik, hogy a szer hatására a látásért, a figyelemért, a mozgásért és a hallásért felelős agyrégiók között sokkal szorosabbá vált a kapcsolat, sokkal egységesebb agy lett belőle, így fogalmaztak legalábbis a kutatók, hogy egységesebb agy. Más kiépült ideghálózatok viszont leálltak. És ugye itt egy picit össze lehet kötni talán ezt a misztikus élményt ezzel, hogy képalkotó rendszerről is látjuk ezt. Ugye aki misztikus, halucinogén, egyesülök a világgal, csak egy kis pont vagyok, elveszítem az egómat, ez szimbolikusan megjelent a képernyőkön akkor, amikor azt látták az MRI felvételeken, hogy sokkal több agyterület aktív, és sokkal több agyterület kommunikál egymásnak, mint amikor nem adtak neki ilyen szereket. Úgyhogy ennyit szerettem volna, nagyjából ennyi fért bele, ez egy kicsit felületes volt, de nagyon-nagyon sokat lehet ezekről olvasni, és az, hogy nem szabad feladni az, hogy kutatjuk ezeket a dolgokat, illetve ismerjük meg a kábítószereket, ezek a kísérletek is arra adnak szerintem optimizmust és biztatást, hogy érdemes.
És a mi adásunk pedig reméljük, hogy arra adott biztatást, hogy valóban utána nézzetek annak, hogy mit szabad és mit nem az életben, és a drogok kérdésköre pont egy olyan, amelyről érdemes minél többet a szakirodalomból megtudni lehetőség szerint, úgyhogy beszélni tudjatok róla, hogy nagyjából mi ez a jelenség, mi ezt csináltunk, egy kis kertcsinálót, úgyhogy a Droghálójában című műsort hallottátok, Zug Rádió, sziasztok!
Hello!
Drips around. along the coast you'll hear the most about a light they say that shines so clear. So raise your glass, we'll drink a toast to the little man who sells you thrills along the pier. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go.